Történelmi esés következett be a világ tőzsdein az Ukrajna elleni orosz invázió hírére. Az árfolyamok erős nyomás alatt maradhatnak a következő időszakban is, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője, aki arra is kitért, hogy orosz érdekeltségei miatt az OTP is jelentős zuhanást élt meg. Nagy Viktort kérdeztem.
Olyan esést látunk a tőzsdéken, ami biztosan bekerül majd a történelemkönyvekbe. Az orosz tőzsde közel 50%-ot zuhant, a legnagyobb orosz energiacég, a Gazprom 42%-ot veszített az értékéből, a legnagyobb orosz bank, a Sberbank pedig 78%-ot esett. Úgy, hogy egyébként az elmúlt hónapokban már folyamatosan esett az árfolyamuk. Ebben a környezetben a magyar tőzsde is nyomás alá került. A legfontosabb magyar részvény az OTP árfolyamon közel 21%-os mínuszban is állt. Megnéztük és azt találtuk, hogy csupán 3 olyan nap volt, amikor az OTP árfolyama ennél nagyobbat esett napon belül. Ezekre egyébként még 1997-ben és 1998-ban, vagyis jó régen került már sor. Egyébként azt látjuk összességében, hogy egészen szerdáig a befektetők egy relatíve enyhe forgatókönyvvel számoltak, és hát ez változott meg alaposan azzal, hogy Oroszország csütörtök reggel támadást indított Ukrajna ellen. Elsősorban azoknak a vállalatoknak a részvényeitől igyekeznek szabadulni a befektetők, amelyeknek van orosz, illetve ukrán kitettsége. Sajnos a magyar piacon ilyen például az OTP is.
Mi következhet ezután? Tehát hogyan tudnak talpra állni például azok a cégek, amelyek most az orosz tőzsdén ilyen mértékű visszaesést szenvedtek el, és mi várhat az OTP-re?
Az eddigi forgatókönyvek alapján azzal lehetett számolni, hogy valamiféle orosz támadás éri Ukrajnát, és erre már reagáltak is a tőzsdéken, ez viszont most már sokkal súlyosabb a helyzet, és azt gondolom, hogy ez nem is fog egyik napról a másikra rendeződni. Egy nagyon komoly inváziót látunk Ukrajnában, és hát ez már sokkal súlyosabb a helyzet, mint amire korábban számítani lehetett. Én azt gondolom, hogy tartósan nyomás alatt maradhatnak az árfolyamok. A tőzsde mindig a jövőt árazza, és amennyiben valami reménysugár látszik azzal kapcsolatban, hogy rendeződik a helyzet, hogy nyilván majd javulni fog a hangulat a tőzsdéken, és nagyon gyors visszapattanásokat is fogunk látni. Összességében véletlenül egy nagyon-nagyon volatilis időszakra érdemes felkészülni a tőzsdéken.
Mi következhet ebből? Tehát mi az, ami leszivároghat a reálgazdaságba abból, hogy a tőzsde ilyen nagy mozgásokat írhat le a jövőben?
Sajnos azt már most is látjuk, hogy nagyon sok nyersanyagnak az árfolyama jelentősen emelkedett az elmúlt napokban, és akár az elmúlt órákban is. Ilyen például a búzának, a kukoricának az ára, ugye ezekből Ukrajna és Oroszország is jelentős exportőr, globálisan is nagy szereplőnek számít. De azt látjuk, hogy például az kőolajnak az ára is jelentősen emelkedett, a nemes fémek árai, illetve az ipari fémeknél például az alumíniumnak az ára is új csúcsra tudott emelkedni. Tehát ez sok jót jelent például az infláció szempontjából. Ezeknek az árfolyam emelkedéseknek mindenképpen lesz majd gazdaságlassító hatása.
Nagy Viktort, a portfólió elemzőjét hallották. Februárban 8,5% is lehet az infláció a jegybank prognózisa szerint, mondta a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a monetáris tanács keddi kamat döntőülése után. A testület 50 bázisponttal 3,4%-kal emelte a jegybanki alapkamatot.
A helyzet nem lett egyszerűbb, és a kilátások sem lettek tisztábbak.
Így értékelte röviden a monetáris tanács keddi kamat döntőülése után a gazdasági környezet alakulását a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, aki hozzátette, ebben a közegben a monetáris tanács kiemelten fontosnak tartja a monetáris kondíciók kiszámítható és határozott további szigorítását.
Folytatva azt a pályát, amit januárban megkezdett kamatpolitika terén a monetáris tanács, az alapkamat, az overnight betéti kamat 50 bázisponttal 3,4%-ra emelkedik, miközben az overnight és az egyhetes fedezett hiteleszköz kamata 50 bázisponttal 5,4%-ra emelkedik. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a monetáris tanács továbbra is kiemelten figyeli a monetáris transzmissziónak minden részpiacon megfelelő módon történő érvényesülését. Ugye ezen részpiacok között kiemelten fontos az a piacnak a helyzete, úgyhogy a Magyar Nemzeti Bank március elejétől ismét aktívan használja a devizalikviditást nyújtó swap eszközeit.
A jegybank alelnöke elmondta, hogy a szigorítás az egyhetes betéti eszköz kamatán is folytatódik majd csütörtökön, és ebben az esetben is a januári döntés lesz az irányadó. Az alapkamat fokozatosan felzárkózik az egyhetes betéti eszköz következő hónapokban kialakuló kamatához, összegezte. Virág Barnabás elmondta, a tanács értékelte az inflációról beérkezett adatokat.
Az előző kamatdöntés óta egyértelműen erősödtek a fölfelé mutató inflációs kockázatok. Az inflációs ráta csökkenésének megindulása egyértelműen kitolódik. Február hónapban az infláció az tovább emelkedhet, várhatóan meghaladja a 8%-ot, és akár megközelítette a 8,5%-ot is.
Virág Barnabás az inflációról szólva közölte, januárban a szokásosnál lényegesen nagyobb átárazások történtek. Ennek mértéke csak nem háromszorosa volt az elmúlt 10 év átlagának. A magas átárazás a termékek és szolgáltatások széles körét érintette, az iparcikkek árindexe pedig meghaladta a szolgáltatások árindexét. A kormány által bevezetett élelmiszer és üzemanyagár stopp ugyanakkor tompította az inflációs hatásokat, emelte ki az MNB alelnöke. A megelőző napok drasztikus emelkedése után február 23-áról 24-ére virradóra, vagyis egyetlen éjszaka alatt 35%-kal ugrott meg a holland gáztőzsdén a márciusi határidős gázára. Az Erste bankolai és gázpiaci elemzője azt mondta, hogy az orosz invázió hosszabb távon azt eredményezheti, hogy még 2023-2024-ben is magas lesz a földgázára. Az Ukrajna elleni orosz invázió hírére csütörtök reggel megugrott az olajár folyama. A Brent ára túllépte a $100 szintet, amire 2014 óta nem volt példa. Az elemző szerint biztosan háromjegyű lesz a következő hónapokban az olajára. Plecser Tamással beszélgettem.
Egyrészt ez a Oroszország által indított agresszió Ukrajna ellen azt gondolom, hogy nem volt alapvetően várt a piacon. Ez is okozza ezt a rendkívül nagy áremelkedést. Több nagyon fontos kérdés van itt ebben az ügyben. Egyrészt azt, hogy mi lesz a nyugat válaszlépése. Elsősorban az a kérdés, hogy például Oroszországot kizárják-e a SWIFT rendszerből. Ez ugyanis nagy mértékben megnehezíti a nyersanyag exportok elszámolhatóságát, és ez az orosz gázszállítások nagy mértékű csökkenését is okozza, beleértve egyébként a szerződéses földgáz leszállításokat is. Másik fontos fejlemény, amit látszik, hogy eddig ugye alapvetően a piac 2022-re várt nagyon magas árakat, 23-24-re pedig némi enyhülést várt. Most az látszik már a határidős árakon, hogy 2023-2024 is alapvetően nagyon magas gázárakat fog hozni, akár a mostani 100 euró per megawattóra fölötti árakat, hiszen azt gondolják a befektetők, hogy az egész gázkrízis ez nem fog megoldódni a következő 1-2 évben sem. Tehát ez a mostani geopolitikai feszültség, ez fennmaradhat jó sokáig, ennek megfelelően a következő években is magas gázárak lesznek.
Megtörténhet-e olyan, hogy a konfliktus eszkalálódásának részeként nem érkezik Oroszországból gáz Európába?
Ez elképzelhető szenárió, de hát az is elképzelhető, hogy egyébként Oroszország folyamatosan tud majd szállítani, viszont pénzügyileg nem lehet elszámolni ezt a gázt, tehát magyarul nem tudunk nekik fizetni. Kérdés az, hogy ilyen feltételekkel az oroszok tudnak-e még szállítani. Ezen kívül hát nyilván a szankciók érinthetik magát a nyersanyag importot is Oroszországból, tehát kiüldethetnek olyan intézkedéseket a nyugati államok, hogy mondjuk nem vásárolnak orosz földgázt, kőolajat vagy egyéb nyersanyagot, tehát ezek is adott esetben érinthetik ezeket a szállításokat.
Ezt megtehetik a nyugat-európai államok, tehát enélkül meg tudnák oldani az ellátást. Sokat.
Ha az európai gázt nézzük, az a legkritikusabb kérdés, az biztos, hogy egy komoly hiányt okozna, ha nem szállítana Oroszország földgázt. Ugye Oroszországnak közel 40%-os piaci részesedése van az európai gázszállításokban, ekkora mértékű szereplőt ilyen gyorsan nem lehet gyakorlatilag lekapcsolni. Ez valószínűleg GDP visszaesést, illetve az ipari tevékenységek visszavágását jelentheti Európában. Én gondolom, hogy mindent megpróbálnak egy ilyen esetben a tagállamok arra, hogy az energiaellátás biztonsága megmaradjon. Beleértve például a korábban leállított szén- és nukleáris erőművek újraindítását is, illetve hát ahol lehet mondjuk például a földgáznak a használatának a csökkentését. Nyilván ennek nagy ára van a nyugati oldalon is.
Az, hogy az olajára is megugrott párhuzamosan, rejt további veszélyeket, tehát lehet ennek további inflációs hatása, folytatódhat-e az emelkedése, és milyen veszélyeket rejt ez?
Mind a kőolaj, mind a földgáz egy komoly tényező az infláció tartós megugrásában, és hát ugye a mostani szituáció nyilván mind a két nyersanyagot jelentős mértékben emeli. Talán a kőolajnál annyival szerencsésebb lehet a helyzet, hogy itt azért mennek tárgyalások Irán kiengedéséről a piacra, és hát az Irán kiengedése azért némileg enyhíteti rövid távon a feszültségeket. Azonban azt látni kell, hogy alapvetően a világot most ez az egész agresszió egy olyan állapotba érte, amikor évekig nem volt elég beruházás. beruházás kőolajba és földgázba, tehát elégtelen a kínálat, miközben a kereslet pedig nagyon erős. Ez a kombináció azzal együtt, hogy Oroszország nyersanyag exportja csökkenhet, én azt gondolom, hogy alapvetően nagyon magas árakat fog jelenteni.
Földgázba említettük, hogy 40%-os a kitettsége Európának Oroszország felé. Az olajnál mi a helyzet?
A kőolaj egy más termék, eleve a kőolaj egy globális termék, hiszen könnyebben szállítható sokkal, mint a földgáz. Egyébként Oroszország fő exportpiaca a kőolajban is Európa, körülbelül olyan 5 millió hordósnak exportjának a döntő többségét Európa vásárolja meg. Itt azonban van lehetőség arra, hogy Oroszország ezt a kőolajat máshova, mondjuk Ázsiába adja el. Nyilván ez nekik is egy többletköltség, tehát fizikailag, földrajzilag Európa van közel, illetve ezt tulajdonképpen megtehetik, ha éppenséggel akarják. A földgáz az, ahol ugye sokkal korlátozottabbak az export lehetőségek, egyébként mind orosz részről, hiszen az orosz exportnak gyakorlatilag a 90%-a Európába megy, ami ugye rajtuk kívül, volt szovjet tagköztársaságokon kívül megy, tehát földgázban nincs opciója Oroszországnak igazából máshova eladni, kőolajban azonban ez adott.
Hol állhat meg az olajára, meg lehet-e ezt most mondani?
Hát én azt gondolom, hogy itt 3-4 olajár lesz, főleg a nyári időszakban, valószínűleg azért 2023-ban lehet enyhülés. A nagyon magas olajár, vagy nagyon elszálló olajárnak is azért van korlátja, hiszen azért a keresleti oldal is előbb-utóbb erre reagálhat, és azt gondolom, hogy ezeket a lépéseket, ezeket a jeleket már most látjuk a piacon, hogy ez a magas olajár, ez visszavetti a keresletet ott, ahol ezt érinti.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzőjét hallották. Csütörtökön az egyhetes betéti tenderen is megemelte irányadó kamatát a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank az orosz invázió miatt kialakult, nagyon bizonytalan környezetben kitartott a korábban jelzett 30 bázispontos kamatemelési tempó mellett, hívta fel a figyelmet a portfólió elemzője. Beke Károly hozzátette, ha elhúzódik a konfliktus, akkor nincs kizárva, hogy nagyobb lépésekben kell haladnia a jegybanknak.
Az előzetes várakozások arról szóltak, hogy a januárival megegyező ütemben folytatja majd a monetáris szigorítását a Magyar Jegybank. Ez meg is történt, ugye kedden először az alapkamatot emelték meg 50 bázisponttal, majd a csütörtöki egyhetes betéti tenderen 30 bázisponttal 4,6%-ra emelték az irányadó kamatot is. Ahogy említettem, ez volt az előzetes várakozás. Reggel gondolkodhatott el egy kicsit a jegybank, látva az orosz-ukrán háborúról szóló híreket, hogy elegendő lesz egy ekkora kamatemelés is, esetleg szóba kerülhetett egy nagyobb irányadó kamatemelés is, de úgy tűnik, hogy egyelőre a vártnak megfelelően döntöttek és folytatják a januári szigorítási ütemet.
Ez a szigorítási ütem, ez most úgy fog nagyjából kinézni, hogy egy hónapban egyszer az alapkamatot, illetve az egyhetes betéti eszköznél, ami ugye irányadó kamatnak számít, itt hajtanak végre kamatemelést, és ugye az MNB azt is kijelentette, hogy a cél, hogy a két kamat szint közelítsen egymáshoz, tehát erre lehet számítani a következőkben.
Ugye nehéz arról beszélni, hogy mire lehet számítani a következőkben, ugye azt látjuk, hogy más feltörekvő piaci eszközökkel együtt a forint is jelentősen gyengül, tehát ez mondjuk indokolhat egy nagyobb emelést az egyhetes betéti rátában, ha az MNB ezt veszélyes mértékűnek ítéli. Most egyelőre minden bizonytalan, ha elülnek ezek a feszültségek és rövid távon megoldódik a konfliktus, akkor azt gondolom, hogy folytatódhat a kamatemelés is az eredetileg tervezett ütemben. Ha nem, akkor ezen változtatnia kell majd a jegybank.
Akkor ez egyben azt jelenti, hogy nagyobb léptékű szigorítások lehetnek?
Igen, a kockázatok most abban az irányban mutatnak egyértelműen, hogy nagyobb szigorításra lehet szükség, akár a forintgyengülés miatt, akár a tartósan magas infláció miatt. Ugye a jegybank a héten egészen megdöbbentő februári inflációs számot vetített előre, tehát 8% feletti, akár 8,5%-os inflációt is el tudnak képzelni februárra. Ezek mind abban az irányban mutatnak, hogy egyrészt később érhet véget a kamatemelési ciklus, magasabban érhet véget, tehát az előbb említett 5,5-6%-os csúcshoz még kerülhet feljebb, illetve nagyobb egyszeri lépésekre is szükség lehet, amennyiben például a forint árfolyamának ingadozása, vagy a forint gyengülése ezt indokolja.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Erősödő inflációs környezet és fokozódó geopolitikai krízis, ezek a tényezők határozzák meg a monetáris politika következő lépéseit, mondta az Inforádiónak az MNB monetáris politikáért, pénzügyi piaci és makrofinanszírozási elemzésekért felelős ügyvezető igazgatója. Kuti Zsolttal beszélgettem.
Egyértelműen ez befolyásolhatja a monetáris politikát. Sok minden olyan tényező jelent újdonságot, ami akár napról napra, vagy óráról órára is változik, és látjuk azt, hogy az olajárak, vagy a gázár, vagy az élelmiszerárak, azok hogyan reagáltak, ezek mind befolyásolják azokat a jegybank által vizsgált mutatókat, amik aztán meghatározzák az inflációt. Ugye nekünk az elsődleges célunk az infláció cél elérése és az árstabilitás fenntartása, ez befolyásolhatja a monetáris politika vitelét is, igen.
Tehát akkor egy újabb kockázati tényező jelenik meg markánsan?
Én azt gondolom, igen. Egyrészt ez egy piaci, hat az árfolyamunkra, olajárakra, gázárakra, de fundamentális reálgazdasági történet is. Tehát attól függ, hogy milyen szankciók lesznek, ez alapvetően a magyar gazdaság reál kilátásait is befolyásolja.
A jegybanki politikát ez miként befolyásolja? Ugye már jó pár hónappal ezelőtt bejelentette a Magyar Nemzeti Bank az, hogy szigorít, elkezdődött a kamatemelési ciklus, akkor ez azt jelenti, hogy tovább tarthat a szigor?
Nagyon korai erre még mit mondani, tehát itt látni kell, hogy különböző folyamatok az inflációra hogyan hatnak, összességében reálgazdasági kilátásaink mennyire változnak, és ennek a nettó eredője biztosan meghatározza majd, hogy hogyan reflektál rá a monetáris politika. De azért azt elmondható, azt gondolom, hogy ha az olajárak tartósan magasabbak, és ez kockázat, hogy ez begyűrűződik a hazai inflációba, megnő, akkor erre a monetáris politikának igen reagálnia kell.
Milyen eszközei vannak a monetáris politikának arra, hogy reagáljon?
Hát alapvetően most már a kamat eszközeink az elsődlegesek. Ugye, hogyha egy picit ilyen történelmi kontextusba helyezem, ha szabad így mondanom, ugye tavasszal már elkezdtük kommunikálni azt, hogy megnőtt a tartós infláció kockázata, és mi voltunk Európában az elsők, akik ezt kimondták, és az elsők között léptünk is tavaly júniusban megindult kamat emelési ciklusunkkal. Azóta 8 lépésben az alapkamatot lépésről lépésre folyamatosan emeltük, és közben a többi kamatunkkal is szigorítottunk, különösen az egyhetes betéti kamat volt, ami intenzíven emelkedett, különösen itt a tavaly november-decemberi időszakban. Emellett voltak olyan válságeszközök, amik még arra szolgáltak, hogy a koronavírus válságnak a problémáit, azokat a gazdasági nehézségeket, amit okozott, azokat kezeljük. Ezek nagyon sikeresen meg is oldottuk, a gazdaság nagyon gyorsan visszapattant, és eljutottunk abba a fázisba, hogy ezek kivezethetőek lettek. Ezt is tavaly nyáron elkezdtük, és decemberre lényegében be is tudtuk fejezni, ez is egyértelműen ennek a szigorítási ciklusnak volt a része.
A jegybank alelnöke a monetáris tanács keddi kamat döntő ülése után bejelentette azt, hogy jönnek megint a swap tenderek. Ez pontosan micsoda? Milyen célt szolgál?
Ezt is egy kicsit tágabb kontextusba helyezném. Azt kell körülbelül látni, hogy a bankrendszer és általában a piaci szereplők negyedév végén egy mérleg alkalmazkodási folyamatot hajtanak végre. Ez nem csak magyar specifikus, évvégén különösen sok országban látható, hogy ott hagyják nagyon rövid időre az adott devizában denominált eszközeiket, és inkább euróra, dollárra váltják ezeket. Aztán utána a negyedév végével pedig újra visszaveszik. És ezt a helyzetet ezt szeretnénk hogy elkerülni, hogy ez önmagában tovább gyűrűző hatással legyen a swap piacunkra, a forint piacunkra, ugyanis praktikusan az történik ilyenkor, hogy a külföldi vagy hazai szereplők a forintot ezen a swap piacon, ez a devizacsere piacon eladják, és helyette devizát, eurót vagy dollárt szereznek be, ami nyomással lehet az árfolyamunkra. Hogy ennek ne legyen egy ilyen tovább gyűrűző hatása, ezért a jegybank belép ebbe a folyamatba, és azt mondja, hogy odaadjuk azt a devizát, amire nektek szükségetek van, pont azért, hogy ne legyen egy ilyen negatív mellék spirál, ami elindul ezen a folyamaton. Ezért tartunk most ebben a negyedévben is 5 tendert, és ezeken a tendereken lényegében a bankok tudják megszerezni tőlünk azt a devizát, amit aztán a partnereiknek, ha kell, továbbadnak, vagy saját felhasználásra tovább görgetnek.
Ennek infláció mérséklő hatása van, vagy lehet ilyen hatása is?
Egyértelműen igen, tehát a cél az, hogy ne induljon el egy olyan spirál, ami mondjuk az árfolyamon, vagy egyéb piaci instrumentumokban egy árnyomást tesz, árnyomást helyez, és nyilván, hogyha az árfolyamunk stabil, akkor az infláció szempontjából is egy kedvezőbb helyzet, mint hogyha mondjuk az árfolyamunk ebben negatív irányba mozdulna el.
Az egyhetes betéti tendert mindig csütörtökönként hirdeti meg a jegybank. Most történt-e kamatemelés az egyhetes betéti eszközön?
Így van, 30 bázisponttal emeltük az egyhetes betéti eszköznek a kamatát is, tehát az alapkamat mellett ezzel az eszközünkkel is szigorítottunk. Ugye azt kell látni, hogy tavaly novemberben és decemberben az egyhetes betét előre szaladt. Ott egy érdemi emelést hajtottunk végre, érdemi szigorítást hajtottunk végre az akkori pénzpiaci és árupiaci kockázatokra reflektálva. Januárra azért érdemben mérséklődtek ezek a kockázatok, és elkezdtük felzárkóztatni az alapkamatunkat. Ez a folyamat folyik most, ezért 50 bázisponttal emeltük az alapkamatot, és csak 30-al bázisponttal az egyhetes betéti kamatunkat.
Ez mit jelent így most, mekkora mértékű az alapkamat, illetve az egyhetes betéti kamat, ami tulajdonképpen mint irányadó kamat van jelen, ez mekkora mértékű?
Most az alapkamatunk az 3,4%-ra emelkedett, az egyhetes betéti kamat pedig 4,6%-ra emelkedett.
Kuti Zsoltot, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi piaci és makrofinanszírozási elemzésekért felelős ügyvezető igazgatóját hallották.